Szeretettel köszöntöm a testvéreket. 458. számú dicséretünket énekeljük. 458. számú dicséretünket énekeljük végig, mind a négy verset. Az első vers így kezdődik: aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál. Fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, neked azt, hogy te eltéríthetetlen voltál arról az útról, amely a keresztre vitt. Köszönjük, hogy az igened igen volt, meg annyi gyötrődés, majd szenvedés közepette is. És köszönjük, hogy olvasva az evangéliumokat, lélekben ott lehetünk magunk is veled, a te közelségedben. Hát, hogy ebből a lelki közelségből hadd legyen közösség, szívszerinti elköteleződés melletted. Készítgesd, Urunk, igéd által testünket, lelkünket, egész lényünket nagypéntekre és húsvétra. Hadd szolgálja ez az este is ezt. Köszönjük neked. Amen. Kedves testvérek, ma este hosszú igeszakaszt fogok olvasni a János evangéliuma 18. részében, a 28. verssel kezdődik, amit fel fogok olvasni, és a 19. rész 16. verséig folyamatosan olvasom. Vitték azért Jézust Kajafástól a törvényházba. Reggel volt. És ők nem mentek be a törvényházba, hogy meg ne fertőztessenek, hanem hogy megehessék a húsvéti bárányt. Kiment azért Pilátus, ő hozzájuk, és ezt mondta, micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen? Feleltek és mondának néki, ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe. Mondta azért nékik Pilátus, vigyétek el őt ti, és ítéljétek meg őt a ti törvényeitek szerint. Mondának azért néki a zsidók, nékünk senkit sem szabad megölnünk. Azért, hogy beteljesedjék a Jézus szava, melyet mondott, amikor jelenti, hogy milyen halállal kell majd meghalnia. Ismét bement azért Pilátus a törvényházba, és szólítja Jézust, és mondta neki, te vagy a zsidók királya? Felelt néki Jézus, magadtól mondott te ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Pilátus így felelt, avagy zsidó vagyok én? A te néped és a papi fejedelmek adtak téged az én kezembe. Mit cselekedtél? Jézus így felelt, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Mondta azért néki Pilátus, király vagy-e, hát te csak ugyan? Felelt Jézus, te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Mondta néki Pilátus, micsoda az igazság? És amint ezt mondta, újra kiment a zsidókhoz, és ezt mondta nekik, én nem találok benne semmi bűnt. Szokás pedig az nálatok, hogy elbocsássak néktek egyet a húsvét ünnepén. Akarjátok-e azért, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát? Kiáltottak azért viszont mindnyájan ezt mondva, nem ezt, hanem Barabást. Ez a Barabás pedig tolvaj volt. Akkor azért előfogta Pilátus Jézust, és megostoroztatta. És a vitézek tövisből koronát fonva a fejére tették, és bíbor köntöst adtak reá, és ezt mondták, üdvözlégy zsidó királya, és arcul csapdossák őt. Majd ismét kiment Pilátus, és mondanékik, ímé kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, nem találok benne semmi bűnt. Kiment azért Jézus a tövis koronát és a bíbor köntöst viselve, és mondta Pilátus nékik, ímé az ember. Mikor azért látják őt, a papi fejedelmek és a szolgák kiáltoztak ezt mondva, feszítsd meg, feszítsd meg. Mondanékik Pilátus, vigyétek el őt ti, és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne. Feleltek néki a zsidók. Nékünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémült. Ismét bement a törvényházba, és ezt mondta Jézusnak, honnét való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Mondd azért néki Pilátus, nekem nem szólsz-e? Nem tudod-e, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? Felelt Jézus, semmi hatalmat se volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem. Ettől fogva igyekszik Pilátus őt szabadon bocsátani, de a zsidók kiáltoztak, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Valaki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak. Pilátus azért, amikor hallja a beszédet, kihozta Jézust, és beült a törvénytevő székbe azon a helyen, melyet kőpadolatnak hívtak, zsidóul Gabbátnak. Húsvét péntekje volt, és mintegy 6 óra. És mondta a zsidóknak, imhol a ti királyotok. Azok pedig kiáltoztak, vidd el, feszítsd meg őt. Mondanékik Pilátus, a ti királyotokat feszítsen meg. Felelének a papi fejedelmek, nem királyunk van, hanem császárunk. Akkor azért nékik adta őt, hogy megfeszítessék. Átvették azért Jézust, és elvitték. Kedves testvérek, sokféle ember találkozott ezen a héten, nagy héten az Úr Jézussal, és erre a találkozásra sokféleképpen reagáltak azok, akik találkoztak az Úr Jézussal. Azok, akik ezen a héten valamiért ott lehettek a közelébe. Voltak, akik közelebb kerültek Jézushoz, és voltak, akik távolabb. Voltak, akik teljes szívvel odafordultak a találkozásban Jézushoz, és voltak, akik tovább keményedtek, és még távolabb kerültek az Úr Jézustól. Volt olyan is, aki hitre jutott ezekben a napokban ott Jézus Krisztus közelébe, és voltak olyanok, akik nagyon keményen elutasították őt. Kedves testvérek, amikor valaki talán egészen váratlanul találkozik ezzel a Jézussal, mint ahogy lehettek ott olyanok is, akik tulajdonképpen váratlanul, talán először találkoztak az Úr Jézussal. Amikor az ember ezt a Jézust látja és hallja, akkor mindig döntés elé kényszerül. És ez a döntés vagy közelebb viszi Jézushoz, vagy távolítja. Vagy beljebb megy, előrébb jut, vagy távolodik. Nincs másra lehetőség. Kedves testvérek, a legdöntőbb dolog az, hogy aki ezzel a Jézussal valamilyen formában akkor ott találkozott, vagy ezzel a Jézussal ma találkozik, az amikor találkozik vele, az olvasott, a hallott igében, azok ott személyesen is, felismerik-e benne, hogy kicsoda ő? Az, hogy ez az Isten fia? Vagy valami mást, vagy valaki mást ismernek föl benne, vagy gondolnak róla? És amikor egyszer az élő Isten előtt meg fogunk állni, akkor ez egy döntő kérdés lesz, hogy felismertem-e, amikor ő jött én hozzám, keresett engem, hogy ő az Isten fia. Vagy valami mást gondoltam róla. Ma este, ahogy tegnap jeleztem már, Pilátus lesz előttünk. János evangélista nagy bőséggel írja meg Pilátusnak és Jézusnak a találkozását. Nem vitatható, hogy Pilátusnak roppant nehéz helyzetbe kellett döntést hoznia. És produkál ilyet az élet. Szinte mindannyiunkkal, hogy vannak az életünknek rendkívül nehéz helyzetei, amikor valami fajta döntést kell hoznunk. Pilátus is Jézus kapcsán egy ilyen helyzetbe, nehéz helyzetbe jutott. És ebben a nagyon nehéz helyzetben döntenie kellett. Amint tegnap említettem már, most csak újra idézem előttetek, Jézusnak 2 pere volt. Az egyik az úgynevezett vallási pere, amit a nagy tanács perelt le vele, és amelynek a végén nagy gyorsasággal, még az elfogatás a nagy csütörtök éjszakáján meghozták az ítéletet, amire oly régóta készültek, vártak, várták az alkalmát, hogy Jézust elfogják és elítélhessék, és halálra ítélték. Ez volt Jézus vallási pere. De ugye Izrael a római világbirodalom egy kis részeként élte a maga életét, nem volt joguk olyan döntést hozni, amelyikkel végre is lehetett hajtani egy egyébként törvényes testület döntését. Ahhoz politikai döntésnek, az államhatalom döntésének kellett megszólalnia, mert a végső szót Róma és annak képviselője mondta ki ebben a perben. Volt tehát egy vallási per, és volt egy politikai per. A vallási pert a zsidó tanács vitte végig, és halálra ítélte Jézust, de végre nem hajthatták az ítéletet. Ahhoz az kellett, hogy a politikai per is lezajlódjék, és ott is szülessen egy ugyanilyen tartalmú döntés. Így viszik Jézust megkötözve Pilátus elé. Pilátusról tudjuk, hogy jogász volt. Jogász volt. Amikor azon az éjszakán odavitték Jézust, vagy már hajnal felé, akkor bement a törvény házába, a bíróság épületébe, és a zsidók odáig kísérték Jézust, oda nem akartak bemenni, hogy meg ne fertőztessék magukat. Így aztán Pilátusnak, aki jogi szakember volt, ismerve a jogi protokollt, végig kellett csinálnia az akkori törvények szerint Jézus kihallgatását, hogy meghozhassa az érvényes politikai hatalom nevében és képviseletében a jogi döntést ebben a perben. Szakember volt. Azt is tudjuk, hogy Tiberius császár leányát vette el, ami azt jelenti, hogy a legcsodálatosabb kapcsolatai voltak a főváros és az egész római birodalom vezetéséhez. Kitűnő szakember volt egyébként. Okos és művelt ember. Hát, mint szakember, megkezdi Jézus kihallgatását, és egész rövid időn belül rájön, hogy Jézusnak nincs bűne. Valamilyen vallási kérdésről beszéltek ezek a zsidók, de a kezébe, fejébe lévő törvénykönyv alapján világosan megállapítja, hogy nem lehet halálra ítélni Jézust. Egyszerűen nincs mivel. Nem lehet mivel vádolni. Hiszen ezek a vallási vezetők sem mondtak róla semmi jogilag elítélhető vétket. Nem mondták, hogy lopott, hazudott, csalt, ölt, semmit nem mondtak. És miközben kihallgatja Jézust, nagyon hamar rájön, hogy azért nem mondtak, mert nincs is. Nincs mivel vádolni Jézust. Ezért Pilátus kísérletet tesz arra, hogy Jézus szabadon bocsássa. Azért olvastam föl ezt a hosszú szakaszt így egybe, hogy érezzétek, hogy milyen elképesztő feszültségbe, külső-belső erők mozgása közepette kellett ennek a Pilátusnak meghoznia a végső döntést. Mert két indulat munkált benne. Egyrészt nyilvánvalóvá teszi, hogy megállapította, Jézus büntelen. Ezért szabadon akarja bocsátani. De mert nagyon okos, értelmes ember volt, azt is tudta, hogy ennek óriási rizikója van, ha ő ezt megteszi, hogyha szabadon bocsátja. Ezért féltette a pozícióját. és féltette önmagát is. És itt jön az óriási dilemmája, hogy tudta az igazságot, és féltette az igazság képviseletétől önmagát. Ez a belső küszködés végig ott van ebben a perben, ahogy kiviszi a zsidók elé Jézust, visszaviszi, újra kérdezi, megint kiviszi, megint beviszi, őrlődik benne ez a két dolog. Valamiképpen ezt az igaz embert szabadon kéne bocsátani. De akkor mi lesz én velem? Ebből a hosszú párbeszédből, ami lezajlik közt és a zsidó papi fejedelmek között, világos, hogy a zsidó papi fejedelmek minden rafinériával megkenve, mindenre felkészültek, hogy Pilátus bármilyen kiskaput nyitna is arra, hogy Jézus szabadon engedje, ők azonnal bezárják. Pilátus tudja, hogy mit kéne tennie, és mégis bizonytalan. Hányszor vagyunk így? Tudnám, hogy mit kéne tennem. Tudom, hogy mit kellene tennem. Ezt a kérdést kétszer is fölteszi. Mit tegyek Jézussal? Tudom, hogy mit kéne. De mit tegyek? Mit tegyek Jézussal? A jog régen is ilyen volt, hát még a római jog, amiből igazán alapoztatható minden úgynevezett modern jogszolgáltatás, hogyha nincs bűn, el kell engedni, akit megvádoltak. Nem lehet miért megbüntetni. Pilátus pedig kimondja, nem találok benne bűnt. Mit tegyek végis vele? Félelmetes dolog, mikor biztos valamiben tudja a törvényt, mint szakember, bizonyos Jézus ártatlanságába, és mégis mindezek ellenére, meggyőződése ellenére, önmagát féltve. Kiszolgáltatta őt, hogy eleget tegyen a sokaságnak, olvastuk az igében. Nem az igazságnak akar eleget tenni, nem a törvénynek akar eleget tenni, nem a lelkiismeretének akar eleget tenni, hanem a sokaságnak akart eleget tenni. Az elvárásnak, a szorításnak, a közhangulatnak, a személyes karrierje érdekében. Nehezíti a döntésbeli dolgát az is, hogy üzen a felesége. Ezt nem olvastam, ez egy másik evangéliumban van megírva. Üzen a felesége, és azt üzeni neki, hogy nagyon rossz álmom volt az éjszaka, ne avatkozzál bele annak az igaz embernek az ügyébe. Ne avatkozzál bele. Tovább gyötri Pilátus lelkét a felesége gyötrődő mondata. És Pilátus úgy gondolkozott, hogy mit fognak mondani Rómában? Azt fogják mondani, hogy itt vagyok egy kis tartományban, és nem tudok rendet tartani, békességet, itt lázadoznak az emberek. Hát itt van ez az ügy, jobb lenne, hogy fejeződjön be, zárjuk le, ártatlan, nincs bűne, elcsöndesedik végre ez a lázadásra készülő nép, ez a forradalomra mindig készen álló nép, inkább hagyjuk ezt az egészet. Nem értek vele egyet. De mi lesz velem? Ha fölmentem Jézust, kitör a forradalom. Rómában azt fogják mondani, alkalmatlan vagyok. És most forduljunk egy kicsit a gyötrődő Pilátustól Jézushoz. Ki is volt ez a Pilátus Jézusnak? Hát az ellensége. Pilátus a római hatalom. Izrael, és így Jézus, az elnyomott nép egy tagja. Ellenségek. Ráadásul ez a Pilátus pogány volt, bálványimádó volt, karrierista volt, tele volt jellembeli hibával. Jézus egy ellensége előtt állt. És beszélgetett vele. Beszélgetett vele. Nem vetette meg, nem nézte le. Nem ítélte el. És a ma este legfontosabb mondani valójára fogok rákanyarodni. Nem lesz könnyű megemészteni, de szeretném, ha jól megértenétek. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Nézzük meg, milyen volt Jézus akkor és ott, és majd hozok még néhány példát, hogy most értsétek meg, bárcsak megértenénk mindannyian. Testvérek, Jézust nem érdekli Pilátus múltja. Az Úr Jézus mindenkit ismert és ismer, bennünket is. És nem beszél Pilátusnak arról, amikor ott áll előtt, hogy te Pilátus, te mersz igazságról, meg akármiről beszélni. Hát az egész életed egy szégyen, egy karrierista disznó vagy. Semmit nem beszél neki arról, hogy tudom, ki vagy Pilátus. A bűneiről, a múltjáról. Tudjátok, hogy Jézust igazán nem érdekli egyikünk múltja sem. És most nagyon kell, hogy jól értsétek, amit mondok. A vízválasztó az az, hogy Jézust az a pillanat érdekli, amikor találkozom vele, és attól kezdve a jövőm. Nem a múltam. Testvérek, azért nem, mert mindnyájunknak egyforma múltunk van. Nincs itt különbség senkinek a múltjába. Elkárhozottan és istentelenül érkeztünk a Szentírás szerint, kivétel nélkül mindannyian erre a világra. Nincs különbség. Nincs köztünk különbség. Jézust azért nem izgatja annyira a mi múltunk, mert teljesen egyforma a miénk, mindannyiunké. Kivétel nélkül. Jézust az érdekli, hogy mi lesz a jövőnkkel, attól a pillanattól kezdve, hogy találkoztunk vele. Nem a múltunk. Mi nagyon szeretünk a múlttal foglalkozni. Szeretjük a múltat szépé tenni, átfesteni, áthazudni. Szeretjük a múltbeli sikereinket föleleveníteni, a múltbeli haragjainkat megőrizni. Mi nagyon szeretjük a múltat. Szeretünk a múltba lenni, de Jézus nem izgatja. Mert Pilátus múltja pont ugyanolyan, mint az enyém. Testvérek, az az ige, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ez múlt időben van. Úgy szerette, hogy adta, Isten mindenkinek a múltját itt zárja le. A Golgota keresztje arról beszél, hogy a múltja mindenkinek le van zárva, mert az egész világot szerette, mindenkit. Ez egyszer lezárult, ez tény. Annyira szerette, hogy az ő egyszülött fiát odaadta, mindenkit. Ezzel Jézus mindenkinek a múltja végére oda készítette a pontot. Az izgalmas kérdés az, hogy folytatódik a vele való találkozás után az életem? A múltam teljes lezárásával, amit ő a maga részéről lezárt? Vagy a múltam nyitva maradásával? Ezért Jézust az izgatja, hogy Pilátus, itt vagyok, újat kezdhetünk. Elkezd neki beszélni Isten király uralmáról, Isten országáról. Pilátus, mindegy, hogy ki voltál, itt állok előtted. Pilátus, valami új kezdődik. Annyi bibliai Jézus találkozása bűnös emberekkel van előttem. Gondoljatok rá, amikor a tetten ért asszonyt viszik hozzá, és akik oda viszik egyébként is, ez a farizeizmus. A farizeizmus mindig a múltjával foglalkozik az embereknek, amiről természetszerűleg állapítja meg, hogy bűnös. Mindenkié. Kivétel nélkül. Nem mondanak semmi novumot. Mindenki egységesen bűnös. De a farizeusok, ha valakit a szájukra vettek, akkor arról kezdtek mindig beszélni, hogy ez ilyen, meg olyan, meg amolyan. Jézus ezért nem tudta elhordozni őket. Ti pont olyanok vagytok, meszelt sírok vagytok, szép fehérre festve. De értsétek meg, a múltja közös mindenkinek. Az istentelenségből jövünk, a hitetlenségből, az elkárhozásból, az elveszett állapotból, nincs különbség. Jézus annyit kérdez az asszonytól, hogy hol vannak a te vádolóid? És akkor hitben megszólal az asszony. Az asszony ott zárja le a múltját. Nincs senki. Én sem vádollak. És most jön a jövő. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Kezdj újat. Amikor Jézus ott van Pilátus előtt, Pilátus áll Jézus előtt, és van egy pillanat, amikor ezt Pilátus megérzi. És olyan csodálatos, amikor valaki egyszer Isten igéjét hallgatva ezt megérzi. Én vagyok Jézus előtt. Az izgalmas kérdés, tudjátok, az, hogy kezdődik-e egy új jövő. Az újjászületett élet új jövője. Vagy visszabújok. Jézus nem izgatja a múltunk. A jövőnk a vele való találkozástól kezdve viszont igen. Persze lezárja a múltunkat. Ő a maga részéről lezárta a Golgota keresztjén. Az nem eztán lesz, érted sem. Az már megtörtént, érted is. Úgy szerette Isten ezt a világot. Egyszülött fiát adta. Ez egyszer megtörtént. Hogy lesz ez éppen az enyém? Hogyha valaki hisz ő benne. Ha valaki hisz, ennyi az én részem. Ennyi nyílt ki Pilátus előtt. Ennyi nyílt ki a tettenért asszony előtt. Ennyi nyílt ki mindenki előtt, aki Jézussal találkozott. Mondjátok, mit mond Jézus Zákeusnak? Na te büdös tolvajbankár! Egy szót sem mond neki. Egy szót se. Zákeus mond mindent. Hogy én egy büdös bankár vagyok. És azt mondja Jézus, üdvössége van a háznak mostantól kezdve. Megnyílt egy új jövő. A bankár nem lop többé. A bankár mássá lett. Mindenki utálja ezt a kis Zákeust jogosan, mert mindenki a múltját nézi. Minél jobban nézed a mások múltját, annál kevésbé látod a magadét. Mert ha jól látnád, nem böngésznéd a másik múltját. Az farizeizmus. Zavar a múltad? Zavar? Hadd hirdessem, hogy megelőlegezett bűnbocsánatod van. Az egész múltadra nézve. És hogy lesz ebből most valóságos, megvalósuló, jövőt nyitó új jelen? Úgyhogy megköszönöd. Megköszönöd. Köszönöm, Uram, hogy megbocsátottál nekem ezt is, ezt is, ezt is. Nekem megbocsátottál. Testvérek, Jézus vérének van egyedül hatalma az egész múltunkat múltá tenni. És a Golgota arról beszél, hogy ezt megtette. Annak tud beszélni Jézus az elkészített jövőről, aki ezt egyszer ezt elhiszi, magára nézve, és hálásan megköszöni. Jézus egy szót se szól Pilátusnak a múltjáról. Se a bűneiről. Nem ítéli és nem vádolja. De felkínál neki egy új jövőt. De Pilátus végül nem fogadja el, és kiszolgáltatja Jézust a tömegnek. Vajon miért? Miért? Hiszen a zsidó vallási vezetők meg akarták ölni Jézust, ő meg akarta menteni Jézust. Pilátus az, aki a törvényt képviseli. Kimondhatja a végső szót, megfellebbezhetetlenül. És mégse tette meg. Kedves testvérek, azért nem tette meg, mert világosan megértette, hogy Jézus mellett dönteni azt jelenti, hogy annak következményei vannak. Ha valaki dönt az Úr Jézus mellett, annak vannak következményei. Ebben a beszélgetésben Jézus bejelenti, hogy milyen következménye van, amikor azt mondja, hogy igen, én király vagyok. Ha Pilátus elfogadja, akkor úgy kell állnia ettől a pillanattól kezdve Jézus előtt, hogy ő a király. Ha Jézus nem király, akkor egy sima bűnöző, akkor viszont halálra kell bátran ítélni, egy szélhámos. De Pilátus féltette önmagát. Látjátok, kinek látom Jézust? Hitben kinek látom? Látom-e a királyok királyának, uraknak, urának és az Isten fiának? Látom-e hitben? Pilátus félt dönteni. Tudjuk Pilátusról nem a Bibliából, hogy 7 évvel később a császár, akire nézve, mert barátjának is hitte, gondolta, hozta meg a Jézus ellenes döntést, minden rangjától megfosztotta, kegyvesztett és száműzött lett, és iszonyatos nyomorúságba halt meg. Pár évre rá. Ez az, amikor valaki meg akarja tartani az ő életét, és elveszti azt. Meg akarta tartani, és elvesztette. Bárcsak elmerte volna veszteni akkor ott. Pilátus tragédiája, hogy minden Jézus iránti szimpátiája és rokonszenve ellenére semleges akart maradni. Csak ezt nem lehet. A semlegesek hagyják el a templomainkat, a gyülekezeteket, akik évekig semlegesek. Hallják már, értik már, érzik már, csak nem mernek dönteni, mert az következményekkel jár. És mindig azzal jár. Jobb semlegesnek maradni, csak hogy azt nem lehet. Pilátus mielőtt döntene, teológiai kérdéseket vet föl az igazságról. Jézus először nem is válaszol, tudja jól, hogy menekedés, ez kiútkeresés csak. Aztán egy kétségbe esett kísérlet még, kit bocsássak el nektek, ezt vagy Barabást, ez se jön be. Legvégül vizet hozott, megmossa a kezét, már-már nevetséges. Tiszta vagyok ennek az ártatlannak a vérétől, hogy lehetnél tiszta, mikor te ítéled halálra? Nem tud dönteni. Félti magát. Semleges akar maradni. Testvérek, amikor Jézus, és ezzel befejezzük ma, amikor Jézus megjelenik, megszólal, eljön értünk és hozzánk, nem lehet semlegesnek maradni. Ha nem döntesz, akkor ellenére döntesz. Nincs semleges állapot. Bárcsak hideg volnál, vagy hév, mondja Jézus. De mert langyos vagy, kiköplek a számból. Nincs semlegesség. Ha valaki meg akarja tartani az életét, elveszíti. Ha valaki elveszíti az ő életét, én érettem megtartja. Ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. És ha valaki megvall engem az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Így tett vallást Jézus egy bűnöző mellett, ott a kereszten, az atya előtt. És nem tudott vallást tenni Pilátusról, pedig neki is mindent elkészített. De az semleges akart maradni. Nem lehet. Adja Isten, hogy csendben, mert az Úr Jézusnak elég ám, csendben mondjuk ki azt, hogy köszönöm, Uram, azt a keresztet. Köszönöm, hogy értem haltál. Köszönöm, hogy a bűneimért tökéletesen eleget tettél. Köszönöm, hogy új életet hoztál el nekem, és veled valami új kezdődhet az életembe. Add meg, Uram! És légy irgalmas hozzám, hogy azt az ajtót, amit te megnyitottál, ne akarjam becsukni. Soha többé. Imádkozzunk! Könyörülj rajtunk, Úr Jézus, hogy ne akarjunk ebben a semleges állást nem foglaló melletted ki nem álló, bujkáló keresztény életünkben továbbra is megmaradni, hanem hadd merjünk a hit bátorságával igent mondani rád, és vállalni azt, hogy veled új kezdődik. Köszönjük, hogy az életünk minden múltbeli szégyene, bűne és gyalázata a Golgota keresztje óta egészen múlt. Ha elhisszük, hogy ott mindenért tökéletesen eleget tettél. Olyan jó hallani azt, hogy megbocsátottam a te vétkeidet. Hogy nincs többé múlt, nincs ami vádoljon. Hadd tudjunk mi is önmagunk múltjára is így nézni. De hadd merjünk így nézni mások múltjára is. Hogyha velünk ilyen kegyelmes voltál, és megértetted a te igazságodat, és a szívünkbe adtad, hadd segítsünk embereknek, hogy megértsék a te végtelen irgalmadat, a lezárt múltról, és a csodálatos eljövendőről veled. Már itt a földi utakon, s majd egykoron, ott a mennyben fent. Köszönjük, Jézus, mindazt, ami érettünk is történt, és miattunk is. Hálás a mi szívünk érte. Töltsd be örvendezéssel e fölött. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, hirdetem, hogy holnap folytatódik a sorozatunk. Hívjuk és várjuk a testvéreket, és mondjuk tovább másoknak is, hogy együtt készülhessünk lélekben a nagy hét alkalmaira, amelyeket a szokásos rendben tartunk meg. Ugye hétfőtől csütörtökig bűnbánati alkalmaink vannak, majd pénteken két ünnepi istentisztelet, délelőtt 10 órakor is, és este 6 órakor is, mind a kettőn a szentjegyeket is kiosztjuk, majd húsvét első és második napján is a szokásos rendben 10 órakor van az istentisztelet, és úrvacsorát is osztunk. Együttlétünk végén az 500. esti énekünkből 4, azaz 4 verset énekeljünk el, az első 2-t és az utolsó 2-t. 1, 2, 7, 8. Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj. Áldás békesség Isten velünk a viszontlátásra.